elnöki nyilatkozat Frankfurtban, az egész világ együtt ünnepli hazánkkal 1956-ot. Vita egy levélről. Németh Zsolt szerint a kormány a nagykövetségeken keresztül akarja lejáratni a Fideszt és Orbán Viktort. Szakszervezetek és alkotmányozás. Az érdekvédők a megszorítások ellen tüntettek, mások nemzetgyűlést hirdettek a budai várban. Népszavazás Szerbiában, tét az ország saját új alkotmánya.
A hírstúdióban Szöllősi Györgyi várja önöket.
A híradót látják, jó estét kívánok! Sólyom László szerint, ha valaki fenn akarja tartani a folyamatosságot az 56-os forradalommal és Kádárral is, az nem ünnepelhet nyugodt lelkiismerettel. A köztársasági elnök Frankfurtban az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen beszélt erről.
Az államfőt a frankfurti Paulskirchében a város és a németországi magyarság vezetői fogadták. Ünnepi beszédet mondott Helmut Kohl, volt német kancellár is. Sólyom László ünnepi beszédében 1956 jelentőségét méltatva úgy fogalmazott: aki az ő nemzedékében 56-ról gondolkodik, ezt egész életén át kell tennie. A divatos motto szerint, mondotta a köztársasági elnök, úgymond sokféle 56 létezne, azonban így relativizálódik a forradalom értéke és jelentősége. Pedig csak egy 56 létezett. A köztársasági elnök köszönetet mondott a németeknek a menekülteknek nyújtott segítségért, de hangoztatta a nyugati világ felelősségét is a szabadságharc cserbenhagyásában. Sólyom László kitüntetéseket adott át a németországi magyarok képviselőinek, és találkozott a magyar szervezetek tagjaival. A megemlékezésen Klement Kornél, a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke hangoztatta: a 120 ezeres németországi magyarság úgy véli, 1956 egyik nagy tanulsága, hogy nem lehet tartósan a népakarat ellen cselekedni. A Duna Televíziót Domonkos László tudósította Frankfurtból.
Németh Zsolt szerint a Fidesz és Orbán Viktor lejáratására utasította a nagyköveteket a miniszterelnöki hivatal szakállamtitkára. Az ellenzéki párt politikusa bemutatta Gémesi Ferenc levelét, amely összefoglalja a kormány álláspontját az október 23-ai zavargásokkal kapcsolatban, és azt kéri, hogy a diplomaták ennek tartalmáról tájékoztassák a fogadó ország politikusait, közéleti szereplőit. A dokumentum egyik pontja Gyurcsány Ferenc miniszterelnök parlamenti beszédét idézi, amely szerint az ellenzék vezére ideológiát adott az utcai rendbontáshoz, illetve szövetséget kötött a radikálisokkal.
A pártirányítású magyar diplomácia az a pártállamnak volt a sajátja, és 16 éve nem volt példa arra, hogy a magyar diplomácia, a magyar nagykövetek pártpolitikai tevékenységre kaptak volna utasítást.
A kormány szóvivő mindenre úgy reagált: teljesen természetes, hogy a nagyköveteket különböző tájékoztató anyagokkal látják el. Dank Szemese szerint ezeket rendszeresen eljuttatják hozzájuk, a legutóbbit pedig az október 23-ai ünnepség sorozat nemzetközi és belpolitikai vonatkozásai indokolták. Hozzátette, ez nem csak a kormány álláspontját tartalmazta, hanem különböző politikai, gazdasági és sajtóelemzéseket is. Martonyi János szerint támadás folyik a magyar demokratikus intézmények, a jogállamiság és az alapvető erkölcsi normák ellen. A Magyar Polgári Együttműködés Egyesület vezetője arra kérte az egyesület tagjait és szimpatizánsait, hogy október 30-án és november 4-én gyújtsanak gyertyát vagy mécsest. Így emlékezzenek az 56-os forradalom és szabadságharc áldozataira. Herényi Károly szerint indokolt a gyülekezési rendelet szigorítása. Hangsúlyozta, szégyen és gyalázat volt mindaz, ami október 23-án történt. A politikus erről az MDF országos választmányi ülése után beszélt. A párt szerint emelkedett és békés emlékezés helyett az 56-os elítéltek beszédének sértő megzavarásától és véres utcai harcoktól volt hangos Budapest. Az MDF arra kéri az embereket, mutassák meg, hogy a normális, nyugalmat szerető emberek vannak többségben az országban.
November 4-én a hősi emlékműveknél, és itt különös tekintettel a 23-án este felavatott, az 56-os téren felavatott, vagy az 56-os hősök terén felavatott, régen felvonási térnek nevezett emlékműnél, vagy a Műegyetemnél, szintén október 23-án felavatott emlékműnél, vagy az ország bármely pontján, ahol 56-os emlékművek, kopjafák, vagy bármilyen hát olyan hely, ahol ezt meg lehet tenni, adódik ott, ezt egy szál virággal és néma főhajtással tegyük meg.
Tüntettek a szakszervezetek. A munkavállalókat sújtó megszorítások helyett a fekete gazdaság kifehérítésére ösztönözné a kormányt két szövetség. A Liga és a munkástanácsok szónokai érdemi egyeztetést sürgettek a kialakult helyzet megoldására.
A rendezvény résztvevői a Roosevelt téren gyülekeztek, majd a Lánchídon át az alagút bejáratához vonultak. A demonstráción nagy számban jelentek meg tűzoltók, határőrök, börtönőrök és vámosok. A munkástanácsok elnöke szerint a bérből és fizetésből élőket nem csak a kormányzati megszorítások sújtják.
Egy olyan további tehernövekedés következik be a megélhetési költségek növekedésével, hogy teljesen egyértelmű, hogy a 1,5 milliós szegényeknek a tábora az jelentősen meg fog növekedni.
A Liga elnöke arról beszélt, érdemi egyeztetésre van szükség a kormányzattal és a munkaadókkal.
Látunk esélyt egy 2-3 éves társadalmi-gazdasági megállapodásra, amiben szabályoznánk, hogy a munkavállalói terheket a következő 2, legfeljebb 3 évben mikor, milyen határidővel helyettesítik a fekete gazdaságból bevont jövedelmekkel.
Vaskó István szerint ezek a források elegendő fedezetet adnának a szükséges béremeléshez, illetve feleslegessé tennék több ezer közszolgálati dolgozó elbocsátását. A demonstráció végig békés volt és rendzavarás nélkül fejeződött be.
Adásunk alatt is zajlik az úgynevezett alkotmányozást előkészítő nemzetgyűlés a Budai Várban. A helyszínen ott van kollégám Kovács Dorián. Szervusz Dorián, mi történik jelen pillanatban a téren?
Szervusz Györgyi, köszöntöm a nézőket. Kis késéssel ugyan, de megkezdődött a rendezvény. Az első között szólalt fel Takács András, a Kossuth téren megalakult egykori Magyar Nemzeti Bizottság egyik ügyvivője, akit hazaárulónak és árulónak nevezett a tömeg és kifütyülte. Minden esetre ő az egyik elnöke a mától megalakult Forradalmi Nemzeti Bizottmány országos ideiglenes elnökségének. Ma a jelképes szavazással döntenek arról, hogy szakértők felkérésével a magyar alkotmány jogfolytonos reformjába kezdjenek. November 25-ére pedig országos rendszerváltó nagygyűlést hirdettek az ország minden településére. Torockai László azt mondta, hogy ha ezen a napon kellő számú ember jön össze, akkor a nagygyűlés átalakul majd alkotmányozó nemzetgyűlésé. Természetesen, hogyha nem is csak pár lézengő ember lesz, akkor azt mondta, hogy szimpátia hiány ez el fog maradni.
Dorián, mennyi rendőr van? Milyen a készültség?
Elég sok rendőrt láttam, most viszont láttam rajtuk igazoló jelvényt, tehát korábbi tüntetésekkel ellentétben most nem inkognitóban jelentek meg, viszont ami furcsa volt, hogy körbevették a teret kordonnal. Tehát gyakorlatilag sokan azt mondták, hogy ketrecben érzik itt magukat, és sokan nem is mertek bejönni közel a Mátyás, illetve a Szent István szoborhoz.
Dorián, köszönjük a tájékoztatást! Kétnapos népszavazás kezdődött Szerbiában az ország új alkotmányáról. Ahhoz, hogy a Milosevic egypárti rendszere idején elfogadott alaptörvényt demokratikus, többpárti alkotmányra váltassák, a polgárok 50%-ának plusz egy fő igen szavazatára lesz szükség.
Amennyiben győz az igen, Szerbiának 103 év után ismét lesz saját alkotmánya. A pártok a referendumon való részvételre buzdították híveiket. Felmérések szerint az arra jogosultak csak nem 70%-a elmegy szavazni, és döntő többségük rábólint az alkotmányra. A tervezet az ország elidegeníthetetlen részének minősíti, a túlnyomó többségében albánok lakta Koszovót. Ma róluk is, de nélkülük szavaznak a szerb állampolgárok. Róluk, mert nem akarják elveszíteni Koszovót, de az albánok nélkül, mert ők eddig is mindig bojkottálták a szavazásokat. Most a 2 millió koszovói albán nem szerepel a választói névjegyzékben.
Én ma az igenre szavazok, arra, hogy Szerbiában maradjak. A jobb életre, a szerbek és az albánok békés együttélésére, arra kell szavaznunk, hogy Koszovó Szerbia része maradjon.
A koszovói albánoknak Szerbia már többször is felajánlotta az autonómiát, csak hogy a szkipetárok teljes függetlenséget akarnak.
Én tényleg nem értem a szerbeket. Miért kell mindent rosszul csinálniuk? Hát nem látják, hogy az egész világ előre megy, csak ők lépkednek hátrafelé. A referendum számomra semmit sem jelent. Nekünk arra kell gondolnunk, hogyan szerezzünk státust. Hagyjuk őket, hogy tegyenek, amit csak akarnak.
A Nyugat már korábban figyelmeztette Belgrádot, hogy a népszavazás eredménye nem fogja befolyásolni a Koszovó státusáról szóló tárgyalásokat. Számottevő tábora az alkotmánytervezet elutasítóknak csak a Vajdaságban van. részben a dokumentum társadalmi egyeztetés nélküli, antidemokratikus módon történt elfogadása, részben a kisebbségi jogok nem kellő védelme miatt tiltakoznak. Azt is kifogásolják, hogy az új alkotmány nem adja vissza a korábbi, Szlobodan Milosevic elnök által elvett jogokat. A vajdasági magyarok ebben a kérdésben megosztottak, míg az Ágoston András vezette VMDP a nem szavazatra buzdít, Kassa József a VMS elnöke azt üzente választóinak, menjenek el szavazni, de rájuk bízza, hogyan döntenek.
Irán hivatalosan is megerősítette, hogy megkezdte az urándúsítást. Teherán kitart amellett, hogy atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál, de a nagyhatalmak attól tartanak, hogy a délnyugat-ázsiai ország idővel atomfegyvergyártásba kezd. További külföldi hírek röviden.
Magas radioaktivitást mutattak azok az izraeli bombatölcsérekből származó földminták, amelyeket tudósok vizsgáltak meg Libanonban. A mintákat alaposabb vizsgálatra elküldték egy angliai laboratóriumba, de az erős uránium-izotóp koncentrátum jelenlétét a földben már a brit védelmi minisztérium is megerősítette.
Újabb 24 órán belül már a második autóbuszt gyújtották fel ismeretlenek Párizs egyik külvárosában az egy évvel ezelőtti zavargások évfordulóján. A buszt Párizs Blanmesnil nevű külvárosi részén tartóztatta fel egy álarcos férfi, aki tisztásával együtt felgyújtotta a járművet. Az autóbusz vezetője és az utasok sértetlenül megúszták a támadást.
Egy amerikai újságíró és két mexikói férfi halt meg a mexikói Oaxaca városában, ahol a helyi kormányzó távozását követelő baloldali tüntetők barikádokat emeltek az utcákon, és összecsaptak a torlaszokat eltávolítani készülő fegyveresekkel.
100 000-ről $500 000 emelték a kaliforniai hatóságok annak a gyújtogatónak az elfogására kitűzött jutalmat, aki a már két napja tomboló súlyos erdőtüzet okozta. A lángok rendkívül gyorsan terjednek, számos lakóház is a tűz martalékává vált, 700 embernek kellett elhagynia otthonát.
Letartóztatási parancsot adott ki egy chilei bíró Augusto Pinochet az ország volt diktátora ellen. 36 ember elrablásában, egy emberölésben és 23 ember megkínzásában való bűnrészességért akarják felelősségre vonni a dél-amerikai ország egykor rettegett urát. Pinochet váltig tagadja a vádakat, állítása szerint nem is volt tudomása ilyesmiről. A 91 éves agdiktátort hétfőn házi őrizetbe helyezik.
Most nézzük, mi lesz még a híradóban. Bódvai ünnepség. Felújították a Gábor Áron rézágyúit öntő vaskohót. Bethlen István szobrot avattak, a református templom kert az otthona. Népi műemlékek, 9 év kutatás eredménye Dél-Szlovákiában. Ipartörténeti emlék és székelyföldi jelkép. Ez egyszerre a bódvai kohó, amelynek felújítását tegnap ünnepelték a székelyföldiek. A háromszéki vaskohó különlegessége, hogy 1848-ban itt öntötte ki híres rézágyúit Gábor Áron.
Az ismert ének és a legendás rézágyú mása adott alaphangot és biztosított korhű díszletet a 200 éves vaskohó felújítási ünnepségéhez. A házigazdák nevében elsőként köszöntőt tartó nagybaconi polgármester úgy fogalmazott, évtizedes álom valósult meg az erdővidéki műemlék rekonstrukciójával.
Sokan reményvesztői legyintettek, mikor azt mondtam, hogy állni fog a kohó. És ma a tisztelt ünneplők, áll a kohó. Újra itt van, rendíthetetlenül és hirdeti az itteni emberek hazaszeretetét, szabadságvágyát és a jövőbe vetett hitét.
Az 1954-ig még aktív vaskohó avatásán megjelent Szekeres Imre honvédelmi miniszter és Markó Béla Románia miniszterelnök helyettese is.
A bodvai hábornak az a jelentősége, hogy a székelyek 1848-ban nem csak hogy végigvitték az önvédelmi harcukat, de hát még ágyút önteni is képesek voltak, vagyis volt bátorság, de volt tudás is.
Mi anyaországi magyarok, Budapesten vagy máshol élők, adósai vagyunk az erdélyi magyarságnak, és nekünk minden segítséget meg kell adni ahhoz, hogy az a közeledés, amely most felgyorsulhat a magyarok és magyarok között, ez minél teljesebb legyen.
Amilyen sajnálatos volt a kohó pusztulása, oly örvendetes az újjászületése, így élték meg az erdővidékiek. akik közül több százan a helyszínen követték végig a műemlék felavatását.
Nagy elégtétel. Én nagyon örülök neki. Örül a lelkem, őszintén megmondom.
Lemondott Csapó József, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. Döntését indoklás nélkül levélben közölte a szervezet állandó bizottságával, amely ma Sepsiszentgyörgyön tanácskozott. Az állandó bizottság tudomásul vette döntését, de felkérte, hogy lássa el az elnöki teendők ügyvitelét a néhány hét múlva esedékes tisztújító küldött gyűlésig. Halálának 60. évfordulóján erdélyi szülőfalujában leleplezték gróf Bethlen István volt miniszterelnök mellszobrát. A gernyeszegi református egyház községet a Pilis Csabáért alapítvány támogatta abban, hogy méltó emléket állíthasson a Trianon utáni Magyarország egyik legnagyobb politikusának.
Gróf Bethlen István a gernyeszegi Teleki kastélyban született. A kezdeményező szerint nem pusztán történelmi emlékezet, hanem nemzeti önbecsülés kérdése is az, hogy szülőfaluja szoborral tisztelegjen az államférfi emléke előtt.
Hirdetni fogja azt, hogy határon innen és túl, jobb és bal, fiatal és idős között mindig van egy közös alap, ez a magyarságunk.
Blaskó János szobrászművész munkájának ünnepélyes leleplezésén a Bethlen család tagjai is jelen voltak. Mint kifejtették, Bethlen István miniszterelnöknek a magyarság történelem tudatába is haza kell térnie.
Magyarországon is volt agymosás, és itt is. Úgyhogy nagyon kevesen tudtak eddig róla.
A Bethlen szobrot a református templom kertben helyezték el.
Magát a szobrot próbáltuk védeni ezzel, hisz köztudott, hogy nálunk is a köztereken elhelyezett szobrok nem mindig kapják meg a méltó tiszteletet.
Gróf Bethlen István 1921 és 31 között volt Magyarország miniszterelnöke. 1946. októberében egy moszkvai börtönkórházban halt meg.
Magyar autóbuszokat fosztottak ki éjszaka ismeretlen tettesek Kassán. Az utazók a Rákóczi emlékünnep záró eseményére érkeztek a városba. A tolvajok 100 000 korona, azaz több mint 700 000 forint értékű zsákmánnyal távoztak. Holnapra döntően Magyarországról sok ezer embert várnak Kassára, ahol Sólyom László államfő részvételével megemlékeznek II. Rákóczi Ferenc földi maradványainak hazahozatalára, újratemetésének 100 éves évfordulójára. A Rákosi rendszer börtönviszonyait, egy fiatal nő keserű sorsát is megismerhetjük abból az életrajzi ihletésű könyvből, amit Szent Gotthárdon mutattak be. A Túléltem című kötet szerzője a nyugati határmenti úgynevezett farkasfai összeesküvés lelepleződése után került az AVH kínzókamrájába és börtönébe 22 évesen.
A gondtalan ifjú évek helyett hosszú börtönbüntetés és számos kínzás, megaláztatás volt a sorsa Kovács Erzsébetnek az 50-es években. Az épp főiskolát végzett fiatal lányt idős édesanyjával és nővérével együtt ítélték el a hírhedt katonai bíróságon, és kínozták meg az AVH szombathelyi börtönében.
A végén aztán a gumibotos fogta és keresztül vágott a fejemen jobbról balra, amikor a gumibot itt a halántékomon csattant, és akkor még éreztem, hogy a combomon valami meleg folyadék folyik, és akkor elájultam.
A 14 év börtönből Kovács Erzsébet 4 évet töltött le, a forradalom előtt szabadult és külföldre távozott. Bűne annyi volt, hogy 1952-ben segítette bátyja családját, mert fivére egy rendszerellenes összeesküvés részeseként Jugoszláviába szökött. Emlékeit kötetbe foglalta, ami eddig csak Ausztriában jelent meg. A felkavaró, de az átélt borzalmak ellenére mégis derűs személyiségről képet festő önéletrajzi írás most már a hazai olvasók számára is elérhető.
Vieslav Kuznicki hős lengyel diák emlékére avatták fel a budapesti Millenáris Parkban az 56-os forradalom és szabadságharc emléktábláját. Az igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség ezzel szeretné viszonozni, hogy Lengyelországban már 10 éve hasonlóképpen emlékeznek Mansfeld Péter magyar 56-os diákhőse Poznanban. Kuznicki elsőként esett el a lengyelországi poznani felkelés sortüzében. A hazai és a határon túli népi műemlékek kutatásában is egyedülálló gyűjteményt tudhat magáénak a Szlovákiai Fórum Kisebbségkutatóintézet. Munkatársai az elmúlt 9 évben sorra járták a dél-szlovákiai településeket, és felmérték az úgynevezett kisebb vallásos népi emlékeket. Eddigi munkájuk eredménye a felvidéki Révkomáromban nyílt tárlaton tekinthető meg.
A rézkomáromi katonatemplomban mintegy 500 fotó mutatja be, a legegyszerűbb képes fáktól az útmenti kereszteken, szent háromságoszlopokon, szent szobrokon át a barokk kápolnáig bezárólag azt a gyűjtőmunkát, amely révén 9 év alatt több mint 2500 magyar és szlovák katolikus népi emléket dokumentált az intézet. A szobrok nem csak műalkotások, mindhez egy-egy tragikus vagy örömteli történet is kapcsolódik, hiszen mindegyiküket a hála vagy reménység emelte.
A kapcsolódó kultuszt, a kapcsolódó néphagyományt, a kapcsolódó mondákat, eredetmagyarázatot, hogy miért állították, ki állított ezt a bizonyos szobrot vagy keresztet, ezt mind föltérképezzük, fölgyűjtjük hozzá, tehát egy nagyon gazdag és sokrétű anyag van a rendelkezésünk ezáltal.
Példát mutat arra, hogy a mai Magyarország területén is hasonló vizsgálatokat és gyűjtőmunkát el kell végezni, sőt arra is, hogy a Kárpát-medence egyéb jelentős területein, tehát mondjuk Erdélyben vagy Délvidéken érdemes lenne hasonló gyűjtőmunkát, feltáromunkát végezni.
A kutatók munkáját nehezíti, hogy a szakrális népi emlékek szerencsés esetben folyamatosan változnak. A helyi közösségek a mai napig emelnek újabbakat, vagy újítják meg a régieket, szinte folyamatosan munkát adva így a néprajzkutatóknak.
Holnap hajnali 3 órakor 1 órával visszaállítjuk az órákat, ezzel elkezdődik a téli időszámítás. A MÁV belföldi közlekedését, a Volán, illetve a Malév járatainak menetrendjét nem érinti az óraigazítás, a nemzetközi vonatok pedig Magyarországon várják be indulási idejüket. A tengerparti államok lakói fejenként több mint 30 kiló halat esznek évente. Nem sokan maradnak le a kontinens belsejében élők sem. Magyarország a halhús fogyasztás tekintetében az utolsók között kullog Európában. A rendkívül egészséges hús népszerűsítésére 6. alkalommal halfesztivált, öregtavi nagyhalászatot rendeztek Tatán.
Ezek a halak idáig úsztak, innen pedig csúsztak a kicsik és a nagyok legnagyobb ámulatára. A ponty az Amura busa, a harcsa, a süllő és a csuka parádés kísérettel ezután Bográcsba került, ahol az ország 15 tájegységének mesterszakácsa 15 ezer látogatónak rotyogtatta a halászlét, kevergette a halpaprikást és sütötte a különleges halfinomságokat.
Ma Magyarországon egy 3,4 kg halat eszünk per fő per éves adat ez. Ez az utóbbi 8-9 évben közel 1 kilóval nőtt.
A rendezvény főszervezője szerint ebből a tóból 50 kilós harcsát is fogtak. A mai nap 100 mázsájából 7 kilós hal volt a legnagyobb, azonban a halászok azt mondják, nincs minden veszve, holnap ugyanis leeresztik a tavat. Pozsonyi Péter, Tata, Duna Televízió.
Kolibri Kupa Pilisvörösváron. A latin versenytáncosoknak szervezett versenyre 140 pár nevezett, a gyerektől a felnőtt korosztályig. A rendezvény különlegessége éppen ez az együttlét, amit legközelebb földrajzi értelemben is szeretnének kitágítani. A Kolibri Sporttánc Egyesület szlovákiai és romániai magyar versenyzők meghívását tervezi. Most jöjjenek a sporthírek Szőke Viktóriával, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!